Köszöntöm a hallgatókat! Kerüljünk közelebb a matematikához. Erre kiváló lehetőség a mai adás is. Én Olá Andrea vagyok, és ebben a műsorban a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembereivel beszélgetünk hivatásukról, szakterületükről, kihívásokról és eredményekről, és mindemellett arról, hogy a kutatási témájukkal mi hogyan találkozunk a hétköznapi életben, milyen iparágban, szolgáltatásban, vagy milyen eszköznél, alkalmazásnál használjuk, akár tudtunkon ki. Szó esett a korábbi interjúkban az optimális transportról, a gépi tanulásról, a mesterséges intelligenciáról, a hálózatokról és a pénzügyi matematikáról is. A mai vendégem pedig Földvári Viktória matematikus, aki topológiával, geometriával és csomó elmélettel foglalkozik. Arról kérdezem először, milyen volt az első találkozás, mi volt az az élmény, ami a kutatási területei felé vonzotta őt?
Már kisgyerekkorom óta érdekelt a matematika, azért ez egy hosszú folyamat, mire valaki úgy dönt, hogy matematikus lesz, és nagyon sok szülői és pedagógusi, tanári támogatásra van szükség. Én ugyan nem speciális matematika tagozatos gimnáziumba jártam, de nagyon szerettem az iskolámat, és sok jó lehetőség volt itt is. Eljártam viszont a megyei matematika szakkörrel, és azt hiszem, hogy konkrétan a topológiával a matematikán belül ott találkoztam. Nem is fogalmaztuk meg ennyire konkrétan, de nagyon érdekesnek találtam egy feladatot. Arról szólt ez a feladat, hogy ha lenne kettődimenziós kis barátunk, mondjuk egy egészen lapos kis hangya, ő vajon rá tudná jönni arra, hogy milyen világban él? Ő vajon egy végtelen síkon él, vagy egy gömbfelületen, esetleg valamilyen más felszínen? És engem megfogott ez a probléma, és kiderült, hogy ennek egy egész elmélete van a matematikán belül, ami szorosan kapcsolódik, része a topológiának. Azt hiszem, hogy ez volt az első pont, ahol ezzel találkoztam, de természetesen az egyetemi tanulmányok során volt olyan tantárgyunk, bevezetés a topológiába, algebrai topológia, ahol ezeket tényleg felépítették és megfogalmazódtak a legfontosabb kérdések. A topológia egyébként a geometriának tekinthető egy általánosításának, azt hiszem, ahhoz áll legközelebb, illetve az algebrához. Úgy is szokták csúfolni, becézni, hogy gumigeometria. A geometria az alakzatokat szeretné megérteni, érdekli, hogy mi mekkora, milyen paraméterekkel rendelkezik, hány csúcsa van, mekkorák a szögek. A topológia is alakzatokat, úgy mondjuk sokszor, hogy tereket szeretne megérteni és vizsgálni, ám a geometriával szemben ezeknek az alapvető struktúrája érdekel minket, egy olyan szerkezeti, legfontosabb információk, amik legjobban jellemzik ezeket a tereket, ezeket az objektumokat. Hogy miért csúfolják gumigeometriának, az egy nagyon jó analógia, úgy szoktuk elképzelni, mint hogyha minden a világon gyurmából lenne. És amit egymásba tudunk gyúrni, alakítani, bizonyos durva változtatások nélkül, azokat egy topológus egyformának tekinti. Nem szabad átszakítani az anyagot, és nem szabad a gyurma kígyónknak a két végét összeragasztani, viszont hogyha csak egy gyurma labdát elkezdünk formálgatni, hogy az sündisznó alakú, vagy katica, vagy gömb, vagy tojás, az nekem, mint topológusnak egyforma. Ez egy nagyon nagy különbség a geometriával szemben. Hogy hogyan lehet ezeket megérteni, hogy hányféle van, milyen alakzatok, milyen terek léteznek, ahhoz nagyon sok ismertetőjegyre van szükség. Egy egészen fontos tulajdonság a dimenzió, amiről sokan hallottunk már. Mit is jelent ez a dimenzió? Már az iskolában találkozhatunk a számegyenessel például, az csak egyetlen egyenes, egyetlen tengely, ami mentén elmozdulhatunk, egy dimenziónk van a mozgásra, ha egy számegyenesen képzeljük el a létünket. Jobbra vagy balra mehetünk. A kettő dimenzió az már leírja az egész síkot, ha tetszik a füzetlapunkat. Választhatunk, hogy jobbra-balra megyünk a tengely mentén, vagy a másik rámerőleges koordinát a tengely mentén, mondjuk előre és hátra mozoghatunk. A háromdimenziós térben már a fölle iránynak is bejön egy koordináta tengelye, ugye itt több irányból választhatunk. És itt általában elakadunk, ugyanis háromdimenziós az általunk megszokott tér, de ezen az analógia mentén elképzelhetnénk, hogy akár több koordináta tengelyt is oda veszünk. Nem tudom megfogalmazni, hogy pontosan hová, de hogyha több koordinátát mondok, amivel leírható az én mozgásom, akkor egy nagyobb dimenziós, négydimenziós, hogyha öt koordináta tengelyt teszek, ötdimenziós, és így tovább, nem akarok senkit megijeszteni, száz vagy még nagyobb dimenziós terekről is beszélhetünk. A topológusok, akik a tereket szeretnénk megérteni, olyan objektumokkal foglalkoznak, akik lokálisan, egy kis környezetben valahogy úgy néznek ki, mint ezek a valahány dimenziós terek, mint például a szokásos háromdimenziós terünk, de globálisan lehetnek sokkal bonyolultabbak ezek a struktúrák. Konkrét példa a két dimenzió, az talán egy kicsit megfoghatóbb számunkra. Olyan tereket vizsgálunk, akik egy kis környezetben úgy néznek ki, mint a sík, mint a lapos füzetlapunk, Ám nem feltétlenül csak a sík ilyen. Gondolhatunk például a füzetlapunk, vagy a végtelen sík mellett egy gömbfelületre. De gondolhatunk egy úszógumi felületére, mint egy lyukas fánk, vagy akár több személyes úszógumira. És ez az a kérdés, amit az elején pedzegettem a számomra érdekes feladat kapcsán, hogy vajon egy kis kétdimenziós, tényleg teljesen lapos matrica állatka honnan tudja, hogy ő a gömbön vagy egy úszógumin él. Erre a topológia nagyon jó eszközöket ad, némi sétával, némi ügyes feltérképezéssel a hangya maga is, vagy a matrica állatka maga is rájöhet, hogy milyen alakú a virága.
Ugye beszélgettünk tegnap, amikor készültem erre az interjúra, a dimenziókról ön említett egy nagyon érdekes példát. Elmondaná, hogy egyébként az emberek mit gondolnak mindarról a tudományterületről, amivel foglalkozik?
Általában nehéz megmondani, szerintem az a tipikus, hogy nem hallanak erről a tudományterületről, mint ahogy egyébként még a matematikán belül, akár egy matematikus is nem feltétlenül sokat tud a topológiáról, ugyanis ez már egy nagyon-nagyon specifikus, konkrét ága a matematikának, és nem értünk mindannyian minden területhez. De igen, ez a négy dimenzió, ez valóban foglalkoztatja, akikkel beszélgetni szoktam, mindenkinek a fantáziáját megragadja. Nagyon változatos kérdéseket kaptam, amikor még kollégista koromban hazautaztam, és megkérdezték a gyanútlan utastársaim, hogy én vajon mivel foglalkoztam. Elég tipikus, hogy az emberek elborzadnak a matematika hallatán, mintha szörnyet látnának, hogy az rettenetesen ijesztő volt az iskolában, és az érettségi rémképei. De azt szeretném is hangsúlyozni, hogy nem erről szól a matematika. Nekünk nem erről szól. Ez is egy része, de ez megfoghatatlan sajnos az általános és középiskolai tananyagok után, hogy egyáltalán mit lehet ebben kutatni, hiszen amit, hál' Istennek, amit Euklidesz leírt sok-sok évvel ezelőtt, az a mai napig úgy van, ez pont számomra a matematika egy varázsa, hogyha egyszer valamit bizonyítunk, az aztán úgy van, az az elmélet nem fog megdőlni.
Nem sok ilyen dolog van a világban.
Nem sok ilyen dolog van. Én például ezért is nagyon szeretem a matematikát. Na és amikor ezekről társalgunk, akkor sok esetben megkérdezik tőlem, hogy de konkrétan akkor én mivel foglalkozom? És én őszintén el szoktam mondani, nem próbálom meg általában ráhúzni, hogy a legalkalmazottabb területek, mert én az igazat megvalva tényleg egy teljesen elméleti ágával foglalkozom a matematikának, aminek vannak ugyan alkalmazásai, de én az elméleti részét csinálom. És a négy dimenziós tereknek a megértése a csomó elmélet segítségével az én fő témám, a csomóknak az osztályozása. És amit említett itt a négydimenziós terek kapcsán, az emberek tipikus kérdései, ez a téridő, vagy valamilyen szellemvilág, vagy valami megfoghatatlan dolog, hogy mi ez a negyedik dimenzió. Erre nincs egy egységes válasz, amint az első példámon mondtam, hogy egy valami negyedik koordinátarendszert oda képzelünk. Ez a téridő, ez például egy nagyon jó példa, hogyha nem csak a háromdimenziós terünk van, hanem az időben képzeljük el a történéseket. De lehet, hogy a tér minden pontjához hozzárendelem, hogy ott éppen mekkora a hőmérséklet. Ez is egy négydimenziós dolog, de nagyon-nagyon sok más példát is mondhatnánk. Az eszközeink, amiket az egyetemen tanulunk egyébként, egyfajta olyan módszerek, amik leírni segítenek, elképzelni segítenek ezeket a számunkra már szinte megfoghatatlan tereket, mint amikor egy háromdimenziós alakzatot le tudok rajzolni két dimenzióba, egy vetületét, akár a kockának, akár az építészek a házterveket le tudják rajzolni a papírra. Ehhez hasonlóan négydimenziós dolgok vetületét is meg tudjuk érteni háromdimenziós térben, és vannak olyan módszereink, amikben egyébként a csomó elmélet is segítségünkre van, hogy még kisebb, még akár a kétdimenziós rajzainkon is tudjuk jelölni, hogy mi milyen négydimenziós objektumokra gondolunk. Ez szerintem nagyon izgalmas, és ez például nekem a mindennapi munkámnak része, hogy ilyenekről tanulunk, ilyenekkel foglalkozunk.
Szintén a tegnapi beszélgetésünkben említette, hogy volt olyan kollégája, aki pályát váltott, és elment céghez dolgozni. Tudunk arról beszélni, hogy ezzel a tudással, amit itt megtanul egy matematikus, az élet milyen területén, milyen üzletágban boldogul?
A munkatársam, akit említettem, ő nem is üzletágban ment, hanem kutatáson belül maradt, de gyógyszerkutatásra ment át, és ő például azt hiszem, mert rák kutatással foglalkozik. Képalkotó diagnosztikában használ bizonyos módszereket. Tőlem ez az alkalmazott terület már kicsit távolabb áll. Hallottam, olvastam olyan alkalmazásokról, ahol a csomó elmélet megjelenik. Egyébként nagyon hangzatos és fontos területek is vannak, hogyha néhány példát szeretnénk megemlíteni. Azt hiszem, hogy az 1990-es évek óta az anyagtudományban vannak olyan kutatások, amikor molekula szerkezeteket megváltoztatnak. Úgy olvastam, hogy 1989-ben készült az első olyan szintetikus molekula, ami úgynevezett csomózott molekula. Konkrétan egy rézion köré csomóztak bizonyos molekulákat, és a csomózódó tulajdonság az meggátolta, hogy az atomok úgymond kitekeredjenek, és egy nagyon stabil, erős szerkezet jött létre, egy egészen más tulajdonságú molekula. A 90-es évek óta ebben sok előrelépés van, a 2020-as, azt hiszem még 23-ban is volt egy újfajta csomó, ami egy olyan mintát adott, ami köré molekulákat lehetett rendezni. Az a cél ezzel, noha még csak molekuláris szinten tartanak a kutatások, hogy új tulajdonságú anyagokat fejlesztenek, akár nagyon-nagyon erős és ellenálló anyagokat is. De egy talán még ennél is fontosabb terület, ahol a csomó elmélet a gyakorlatban megjelenik, akár az antibiotikumok fejlesztésében, akár a kemoterápiában. Ugyanis, ez nem az én szakterületem, de amennyit tudok róla, a baktériumok az osztódás során a DNS-t másolják, és egy baktérium DNS az egy hurok. Amikor ők ezt lemásolják, akkor a másolódás során egy csomózott lánc jön létre, két csomó, mi úgy mondjuk, hogy triviális csomó, de össze van hurkolódva. És ahhoz, hogy ők tényleg osztódni tudjanak, segítségükre jön egy enzim, aki felnyitja ezt a láncot, majd újra összeragasztja, másképp nem tudnának szétválni ezek a baktériumok. És itt a lényeg, hogyha ennek az enzimnek a működését meg tudjuk gátolni, akkor a baktérium nem tud osztódni, nem tudnak szétválni, és el is pusztul. És ez például az egyik leggyakrabban használt antibiotikumnak egy mögöttes elve. És noha az emberi DNS másként néz ki, az nem csomózódik ilyen értelemben, de össze tud gubancolódni, hogy úgy mondjam, az embernek is vannak ennek megfelelő működésű enzimjei, akik ilyen összegubancolódást meg tudnak szüntetni. És ennek analógiájára, amit mondtam, hogyha ezeknek az enzimeknek a működését akadályozzuk meg, akkor az emberi sejtosztódást is meg tudjuk akadályozni, ami ugye abban az esetben tud nagyon hasznos lenni, hogyha például rákos sejtek terjedését szeretnénk megakadályozni. Tehát a kemoterápiai módszerekben is ez megjelenik. Most itt a mi csomó elméletünk ugye nagyon a háttérben van. Tehát abban tud segíteni, hogyha ezeket a csomókat megértjük, hogyha ezeket a csomókat el tudjuk különíteni, jobban felismerni, akkor tudjuk hatékonyabbá tenni ezeket a módszereket. Úgyhogy itt megint egy olyan területről beszélünk, ahol egészen külön utakon jár az elméleti matematika és a gondolkodás iránya és a gyakorlati alkalmazás, de sok esetben ezek egymást késve követik.
Földvári Viktóriával beszélgettünk, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusával, aki nagyon sok érdekes dolgot árult el a topológiáról és a csomó elméletről, és rövid szünet után folytatjuk majd ezt. Megtudjuk a nagyon népszerű doble, vagy magyarosan doble társasjáték titkát. Kiderül az is, hogy egy szerelőműhelyben hogyan találkozhatunk a magasabb dimenzió kérdésével, és Földvári Viktória arról is mesél, kutatónőként milyen kihívásokkal találkozik a munkája során.